Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Bő 3 héttel az október 7-i tavalyi Hamász támadás előtt próbálunk, ha nem is mérleget vonni, de egyfajta leltár félét készíteni mindarról, ami a Közel-Keleten történt. Keresztes Imrével, aki több ízben is vendége volt a Tetőterasznak, elemzett, értékelt, illetve hát kibontakozási forgatókönyvekről beszélgettünk, de Imre, mielőtt megköszönném, hogy itt vagy újra velünk, van egy nagy dilemmám. Nem az az érzésed, hogy tulajdonképpen mi csak krónikásai vagyunk a történetnek, szaladunk, kapkodunk az események után, mert hogy ez a játék nem arról szól, hogy itt bármiféle megoldásban érdemi előrelépést legalább teoretikusan is meg tudnánk kockáztatni.
Hát üdvözlöm a hallgatókat. Igen, lassan egy éves évforduló lesz, ugye október 7-e a dátum, és nem látszik semmiféle megoldás, kibontakozás, sőt a tűzszüneti tárgyalások is most már hónapok óta sikertelenül folytatódnak, fordulóról fordulóra, hol egy arab fővárosban, hol egy nyugat-európai fővárosban, pedig hát az Egyesült Államoktól kezdve Egyiptomon át Katarig közvetítenek Izrael és a Hamász között, mégpedig külügyminiszteri szinten, sőt amerikai részről a CIA vezetője van sokszor jelen ezeken a közvetett tárgyalásokon, ami a Hamász és Izraelt illeti, és ahogy több elemző rámutatott, még hogyha sikerülne is tető alá hozni egy átmeneti, vagy abból egy véglegessé váló tűzszünetet, akkor is nagy kérdés, hogy mi lesz a Közel-Keleten, mondjuk az északi fronton. Itt kezd Izrael a Hezbollahhal, amely folyamatos fenyegetést jelent a számára. És akkor ugye a Hezbollah az Irán által támogatott ellenállás tengelyének az egyik legerősebb tagja, és akkor ott egy másik tag, amelyről szintén nem lehet tudni, hogy majd egy esetleges gázai tűzszünet után mihez kezd, és ezek a Jemenben a huti lázadók, akik a Jemenben a lakott terület nagy részét ellenőrzik. Tehát valóban nem látni egyelőre semmilyen derülátó forgatókönyvet, és így nem nagyon van más, mint az elmúlt napok, hetek eseményeit elemezni, és hát legfeljebb egy-két lehetséges forgatókönyvet felvázolni.
A történet olvasata, ugye többször előfordul, refrénszerűen is akár, hogy a szereplők valójában nem érdekeltek a tartós megoldás kidolgozásában, vagy olyan helyzet kialakításában, amely a kibontakozásról szóljon. Egyrészt Netanyahu jelenleg arra játszik, hogy minél inkább kitolódjanak ezek a tárgyalások. Valószínű, hogy elküldi az embereit a megfelelő időpontban, de hogy közben azért tesz arról, hogy ezek az egyeztetések rendre kudarcba fulladjanak, mert neki már csak előre lehet menekülni. Az én értelmezésemben a Hezbollahhal nyitott második front is ennek a menekülésnek a része, és utalok arra, amit az egyik cikkedben te is jeleztél, hogy 5 évvel ezelőtt az izraeli kormányfő azt mondta, hogy talán jó is, hogyha a Hamászt finanszírozzák, mert addig nincs nyugvás a gázai övezetben, tehát nem is vetődhet fel egyfajta rendezés, távlati megoldásnak a keresése, ergo a palesztin államiság, mint távlati perspektívikus cél.
A két legfontosabb szereplőnek, ugye Netanyahu izraeli kormányfőnek és a Hamász vezetőjének, Yahya Sinwarnak úgy tűnik, hogy az szolgálja a politikai érdekeit, hogyha a háború folytatódik, illetve úgy köt tűzszünetet, amely neki legjobban megfelel, és hát az látszik, hogy egyik fél sem tudja meghozni azt a kompromisszumot, ami elvezethetne a fegyvernyugváshoz. A Netanyahunak a legfontosabb problémája az, hogyha véget ér a háború, akkor megindul a felelősök keresése mind a politikai, mind a katonai szintéren. Egyrészt az október 7-i kudarc miatt, másrészt pedig a háború, majdnem egy éve tartó háború kezelése miatt. Ugye rengetegen tüntetnek folyamatosan Netanyahu ellen, amiért nem tudja hazahozni, amíg mindig a Hamász és más palesztin szélsőséges csoportok fogságában lévő izraeli túszokat.
Na most Imre, itt azért két dolgot azért pillanatra megszakítalak. Egyrészt a TUSZ-ok esetében ugye volt már országos sztrájk, nagy fokú elégedetlenség, de közben bármennyire cinikusan hangzik, 110-ről tudunk nagyjából, 110 személy, akik közül 40-50 már nagy valószínűséggel nem él. Tehát nem elképzelhető az, hogy ahogy csökken az életben levő TUSZ-ok száma, tulajdonképpen ez az elkeseredés is halkul, a beletörődés fele kezd elmozdulni, és tulajdonképpen a jelenlegi kabinet is erre játszik. A másik, ami meg eszembe jut ezzel kapcsolatban, hogy valójában a dolognak a 7. október 7-ének a felgöngyölítése valahol ott, ha jól emlékszem, egy olyan 2-3 héttel a történtek után elkezdődött forma, eléggé gyámoltalanul, és az derült ki abból az infomorzsából, ami hozzánk eljutott, hogy itt valójában szóltak egyesek, mármint az elhárítás, mások a politikum meg nem vette komolyan. Aztán ezt elkezdték masszatolni, de ott valami kezdetleges tisztázási erőfeszítés, mintha lett volna.
Most több dolgot is felvetettél, kezdjük előről, ugye először a TUSZ-okról, hogy igen, valószínűleg a 100 körüli TUSZ-ból izraeli vélemények szerint jó 30-40-en már valószínűleg nem élnek, viszont az azt jelenti, hogy akkor legalább 50-60-an még igen. Én azt látom, hogy ez a mozgalom nem fullad ki, nagyon erőteljesen tüntetnek a hozzuk haza őket jelszó alatt, amire az izraeli ellenzék, sőt a kormányon belül is, a jelenlegi Netanyahu kormányon belül is, gondolok itt Yoav Gallant védelmi miniszterre, és Netanyahu között komoly ellentétek húzódnak. Ugye Netanyahu azért sem igyekszik gyorsan megkötni ezt a tűzszünetet, mert két szélső jobboldali frakciója azzal fenyegeti, hogy kilép a koalícióból, ami előrehozott választást jelentene, és megint akkor oda lépünk vissza, hogy ebben az esetben felmerül a politikai felelősség kérdése. Netanyahu nem csak elvesztené a hatalmat nagy valószínűséggel a felmérések szerint, de megindul egy hivatalos vizsgálat. És itt utalnék arra, amit mondtál, hogy hetekkel korábban ugye voltak jelzések már, sőt még korábban ezek a titkosszolgálatokon belül valamilyen szintig eljutottak, de nagyon úgy tűnik az eddigi jelentések alapján, hogy ezt a politika nem vette figyelembe. Ugye Netanyahu arra játszott, hogy bizonyos engedményeket tett a Hamásznak, engedte, hogy Katar pénzelje a szervezetet, gázai övezetből emelték a kvótát a palesztin munkavállalóknak, akik ugye Izraelben mehettek munkát vállalni. Mindenki azt gondolta, legfőképpen Netanyahu, hogy a Hamász nem fogja ezt kockáztatni, hát ez óriási politikai tévedés volt. Na most, amit mondasz, hogy elindult valamiféle vizsgálat, ez valóban így van, de ez a hadseregen belül, ott van is már egy előzetes elemzés, hogy hibázott a hadsereg is, amit a hadsereg vezetése el is ismert, sőt a vezérkari főnök felelősséget is vállalt, és ha jól emlékszem, még azt is mondta, hogy a háború után természetesen le fog mondani.
Tehát akkor a politikumon van akkor most a sor, hogy ő is...
Ezzel azt, igen, tehát a katonák, egyébként nagyon érdekes, egy felmérés azt mutatja, hogy még ennek ellenére az izraeli közvélemény leginkább a hadseregben bízik, amikor azt a kérdést tették fel nekik, hogy melyek azok az intézmények, kormány, parlament, stb. Hát a hadsereg nem vesztette el a bizalmat, szemben egyébként a kormánnyal és a parlamenttel. Ugye ennek ma még egy oldalsó ága, amit talán érdemes megegyezni, hogy a gázai határon a védelem azért is gyengült meg, mert bizonyos erőket át kellett csoportosítani Cisjordániába, ahol egyre több palesztin tüntetés támadás indult izraeliek ellen, ami megint csak annak is tulajdonítható, hogy az izraeli kormányban a szélső jobboldali erők erőteljesen támogatják a telepeseket, támogatják, vagy legalábbis elnézik a telepeseknek azoknak az akcióit, erőszakos akcióit, amelyek a cisjordániai palesztinok, civil palesztinok ellen irányulnak.
Akkor várnunk kell, hát az első variáns szerint az amerikai elnök választásokig, mert Benjamin Netanyahu-nak lehet egy ilyen terve is, hogy a klasszikusan rossz kapcsolata Bidennel lehet, hogy fordul, mert ha úgy állnak majd a csillagok a Fehérházban, hogy Trumppal tud tovább összeműködni, akkor valószínű, hogy nemzetközileg azért jobb helyzetbe kerül. Vagy pedig azt kell figyeljük, hogy bent a belső politikai erővonalak Izraelben merre tolódnak el, hogy lesz-e egy olyan kritikus elégedetlenség, tiltakozás, ami borítja a jelenlegi kormánykoalíciót, és akkor nyilván lesz egy előrehozott választás. Na most én nem tudom a törvények pontosan Izraelben, hogy működnek, tehát amikor csak ügyvezető miniszterelnök vagy, akkor már elindulhat egy jogi eljárás ellened, vagy bukni kell ahhoz totálisan?
Ugye itt a 73-as háborút érdemes felhozni, amikor a jomkipúri háborút, amikor Egyiptom és Szíria meglepetésszerűen megtámadta Izraelt, és hát sokáig egy-két háború első néhány napján nagyon úgy tűnt akkor, hogy Izrael vereséget szenvedhet akár. De végül a háborút sikerült megfordítani, akkor is a titkosszolgálatokat, a Mossadot hibáztatták, és a akkori kormányfőt, Golda Meirt, és hát a háború az egy rövidebb háború volt természetesen, és a háború után indult meg egy parlamenti vizsgálat, az is eltartott majdnem egy évig, mire az első előzetes felelősséget meg tudták állapítani. Tehát most is valószínűleg erre lehet számítani. Akkor egyébként érdekes módon 74-ben a választáson a munkapárt Golda Meirrel az élén ugyan győzött, de nem tudott abszolút többséget szerezni, és a miniszterelnök asszony végül is lemondott. Most én azt gondolom, hogy ha kiírják a választást, és utána ügyvezető kormányként folytatja majd Netanyahu, akár akkor is elkezdődhet egy ilyen vizsgálat, de mivel ez valószínűleg hónapokig eltart, a választást meg időközben meg fogják tartani, tehát biztos vagyok benne, hogy annak az első eredménye mindenképp a választás egy esetlegesen előrehozott választás utánra lesz meg. De nagyon fontos szerintem azt is látni, hogy míg Netanyahuval szemben van egy ellenérzés, addig a politikai tájkép egyáltalán nem változik Izraelben. Tehát az izraeli szavazók jelentős része nem gondolja most azt, hogy béketárgyalásokat kéne folytatni mondjuk a palesztin hatósággal. A nagy részük nem támogat egy független önálló palesztin államot, és ez már az október 7-i támadás előtt is így volt, de az 7-i sok, amely az izraeli társadalmat érte, erre csak még ráerősített. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mondjuk az ellenzéki politikusok közül mondjuk Benny Gantz és pártjának van esélye a győzelemre, aki ugye tagja volt a biztonsági kabinetnek, csak aztán Netanyahuval folytatott vitái miatt kilépett. Ő sem tud igazából más forgatókönyvet, más politikai programot felmutatni a palesztinokkal kapcsolatban, mint Netanyahu. Legfeljebb a különbség annyi, hogy nem utasítja csípőből azt, amit mondjuk az amerikai kormány vagy Biden mond, kevésbé konfrontatív, és még akkor is, hogyha a Benny Gantz és a Gallant védelmi miniszter is folyamatosan hangoztatta, hogy nem lehet úgy háborút folytatni, hogy közben nincs meg a politikai rendezés stratégiája az exit után. És hát egyelőre ez is egy nagyon nagy kérdés, homályos kérdés, hogy mi várható majd esetleges tűzszünet után. De érdemes egyébként arról is beszélni, hogy melyek azok a pontok, amelyekben Netanyahu és a Hamász vezetője nem ért egyet, és amelyben nem tud élek szerint dülőre jutni, mert ezek alapvetően ugyancsak meghatározhatják a jövőt. Ugye Netanyahu egy új követeléssel állt elő, mégpedig azzal, hogy az izraeli hadseregnek kell ellenőriznie az egyiptomi gázai határt a gázai oldalon. Ezt izraeli szóhasználattal a Philadelphia folyosónak nevezi. Ezt a Hamász nem akarja elfogadni. Egyrészt nyilván azért sem, mert a csempész alagutak, amelyek Egyiptomba vezetnek, és amelyeknek egy részét még Izrael nem tudta feltárni és megsemmisíteni, Hamásznak ez fontos köldökzsinort jelent. Másrészt Egyiptom sem akarja, hogy az izraeli hadsereg hosszabb távon a határ oldalán állomásozzon. Egyiptomi részről például azt mondják, hogy egyrészt ők tudják biztosítani a csempészet megakadályozását a sínai félszigeten, ami az én saját érzésem szerint nem teljesen igaz. Másrészt az egyiptomi kormány meg felhozza a 79-es egyiptomi-izraeli békeszerződést, amely nem teszi lehetővé, hogy izraeli katonák állandóan állomásozzanak a határ mentén. Aztán a másik fontos pont, ami akadályozza a tűzszünet megkötését, az az, hogy ugye az izraeli tuszokért cserébe palesztin foglyokat engednének szabadon az izraeliek, és egyelőre nem tudnak megállapodni abban, hogy kik lehessenek azok a Hamásznak egy listája, amelyben sok esetben Izrael nem ért egyet, vagy vitatkozik. És van még egy fontos dolog, hogy a Hamász azt követeli legalábbis a nyilvánosság előtt, hogy Izrael teljesen vonuljon ki a gázai övezetből. Na most erre Netanyahu végképp nem hajlandó, és azt gondolom, hogy egy esetleges új kormány sem hiszem, hogy a közeljövőben teljes mértékben kivonulna a gázai övezetből. A Netanyahu féle csomagban egyébként van egy második folyosó, ez az úgynevezett Netzarim folyosó, amit szintén az izraeliek ellenőriznének. Ez valahol a gázai övezet északi felén húzódna, vagy jelenleg is ugye húzódik, a Gáza várostól délre. Tehát Netanyahu valami olyan pozíciót szeretne megtartani a gázai övezetben, hogyha nem is teljes megszállásról lenne szó, de mindenképpen egy bentlétről, egy ott tartózkodásról, egy olyan katonai állás elfoglalásáról, amely adott esetben lehetővé teszi egy gyorsabb reagálás, ha Hamász mondjuk újra támadni próbálna, vagy rakétát próbálna kilőni.
Na most próbálna, de hát próbál is. Valójában ezt az évet akár a kudarcok esztendeinek is nevezhetjük. Egyrészt ugye vázoltad, hogy nem sikerült a béke, vagy hát a legalább tűzszünet fele terelni ezt a konfliktust. A második az, hogy egy gazdasági, illetve hát egy humanitárius válsághelyzetet tartósított a gázai övezetben, aminek a megoldásáról szerintem fölösleges beszélni, vagy legalábbis képmutatás lenne ezt taglalni. A harmadik az, hogy lényegében nem sikerült megroppantani oly mértékben a Hamászt, hogy ki lehessen jelenteni, hogy akkor ez a szervezet már nem jelent valós veszélyt. És hát sorolhatnánk még ugye a Izrael gazdasági helyzete háborús viszonyok között. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy látod-e azt a típusú gazdasági romlást az országban, ami hogyha fokozódik, ugye, hogyha most egy év extrapolálunk, ha ez még egy évig így tart, vagy hasonló módon folytatódik, akkor bizonyos tartalékok ki fognak merülni, sőt a berendelt tartalékosok is már zúgolodni fognak, hogy nincsenek otthon a családdal. Egy szóval lehet-e egy olyan belső nyomás, mert hogy megkopik valahol a háborús időben, látjuk Ukrajna esetében is a társadalom, hogy akkor ez fog odahatni, hogy a politikum elkezd tényleg kiutat keresni, és nem csak eljátsza azt, hogy most akkor tárgyalgatunk.
Valószínűleg igen, egyébként ugye több ilyen nyomás is van, egyrészt ugye a gazdaság, a tavalyi GDP nagyon visszaesett, és a tartalékosok ugye ennek a hiánya is nyilvánvalóan érződik a gazdaságban. Másrészről pedig, ahogy te is említetted, a katonai erő is úgy tűnik, hogy kevés, főleg egy két fontos háború esetén. Tehát Izrael az összes eddigi háborúját azt rövid ideig tudta lefolytatni. Ez példanélküli, hogy most már lassan egy évig is tart.
Van statisztikánk? Igen? Bizonyára van, de hogy tudnál-e frissebb statisztikát mondani, hogy az izraeli haderő milyen veszteségekkel számolhat, hogyha most az évet nézzük, hogy sebesültek és halottak szintjén?
A Times of Israel friss adatai szerint az izraeli hadsereg pár nappal ezelőtt tett közé egy veszteséglistát, ezen 709 katona szerepelt, és ebből a 709-ből 302, több mint 300-an haltak meg az október 7-i Hamász támadás visszaverése során. Akkor a gázai övezet szárazföldi offenzívájában legalább 340 izraeli katona vesztette életét, és több izraeli katona, néhány tucat és rendőr vesztette életét a határ mentén és a libanoni határ térségében. tehát összesen több mint 700 katona. Ugye a palesztin oldalon most már azt mondják, hogy több mint 41 ezer palesztin forrásból táplálkozó adatok, de a palesztin adatok nem tesznek különbséget fegyveresek és polgári áldozatok között. Izrael szerint olyan 10-12 ezer fegyveressel végeztek, ami viszont körülbelül a szélsőséges palesztin fegyveres csoportok létszámának a harmada lehet körülbelül, tehát azt gondolom, hogy akkor még mindig nem beszélhetünk arról, hogy legalábbis teljes mértékben sikerült volna Izraelnek közel egy év alatt úgymond megsemmisítenie a Hamász. A katonai infrastruktúrában azt gondolom, hogy igen, legalábbis ott jelentős veszteségeket szenvedhetett el. Ugye de szinte minden nap az elmúlt napokban is jöttek arról hírek, hogy Izrael megint támadott mondjuk akár egy iskolát, vagy akár egy biztonsági zónát, ahova a Hamász izraeli közlés szerint parancsnoki állásokat, vagy rejtett, vagy újabb fegyverraktárat találtak. Tehát igen, az a nagy kérdés, hogy vajon amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy az eredeti célkitűzés, hogy a Hamász megsemmisítése, ugye Netanyahu ezt előszeretettel hangsúlyozta, hogy mit tekintünk annak. Ugye, több vezetőjét is likvidálták, ugye legutóbb Teheránban Ismail Haniyeh-t, aki a Hamásznak volt a vezetője, na most az ő helyére ideiglenesen a Hamász gázai vezetőjét, a már említett Yahya Sinwart választották meg, aki abszolút a legradikálisabb, és hát az ő likvidálása lenne még az, amire azt mondhatná Netanyahu, hogy egy nagyon nagy stratégiai eredmény, és mondjuk vele lehetne azt mondani, az ő halálával lehetne azt mondani izraeli részről, hogy sikerült a Hamászt legyűrni. Már vannak elemzők, akik nyilvánvalóan jelentős visszaesés jelentene ez a szervezet számára, de vannak elemzők szép számmal, akik azt mondják, hogy ezek csak átmeneti megoldások, a vezető likvidálása, mert minden pozícióban lehet valaki, aki a helyére lép.
Ez a helyére lép pillanat lehet egy adott esetben esély is arra, hogy a Hamász is ő saját maga átgondolja és átértékeli a szerepét és a küldetését a régióban? Tehát magyarán számolhatunk-e azzal az eséllyel, hogy tompítja eddig ideológiáját és eddigi aktivitását, rájön arra, hogy ez az állandó hadikészültség, emberveszteség, anyagi veszteség, mert ugye itt tulajdonképpen az őket támogatóknak az állandó investíciójáról van szó, ami naponta megy tönkre. Szóval, hogy egy ilyen állapotot prolongálni nem biztos, hogy a Hamásznak, mint szervezetnek, mint a palesztinok körében bizonyos népszerűségének, örvendő szervezetnek az jót tesz. Várható-e, hogy legalább középtávon, most már így nem is merünk hónapokban gondolkodni, csak így kivetítjük ilyen 2-3 éves távlatban, hogy módosulhat-e, és csak azért kérdem, mert ugye annak idején Yasser Arafat korában a palesztin felszabadító szervezet, vagy front is tulajdonképpen fokozatosan egy fegyveres terrorista szervezetből átment egy politikai aktorrá.
A háborúnak az egyik nagy kérdése az, hogy tényleg megmarad-e a Hamász, vagy nem, akár katonai erőként, ugye, vagy politikai erőként. Ugye nagyon sok elemző, köztük izraeli elemző is azt vallja, amerikai elemzők, hogy a Hamász nem lehet megszüntetni, hiszen nem csak egy terrorszervezet, nem csak egy terrorgépezet, hanem a gázai kormányt úgymond irányította, és nyilván a pusztítás véget és a káosz miatt ez a kormányzat ez összeomlott, de hogy van-e olyan erő, amely a helyére léphet, azért az egy nagyon nagy kérdője. Különösen, hogy az amerikai tervek szerint ugye a Cisjordániát részben irányító palesztin hatóságot tudja elképzelni a gázai övezetben, amelyet még a Hamász a 2000-es évek derekán kiűzött. Viszont Netanyahu a palesztin hatóságot sem fogadja el. Úgyhogy ez is egy nagyon homályos kérdés, hogy ha nem a Hamász, akkor kicsoda irányítaná a gázai övezet egy esetleges tűzszünet, vagy végleges rendezés után ki felügyelni, ki irányítaná mondjuk az újjáépítést.
És ki garantálna azt, hogy nem lesznek újabb konfliktusok egyúttal, ugye?
Igen, hát az egyik megoldás ugye, hogy egy nemzetközi erő, köztük arab erők mennének a térségbe, de hát ezek még legalábbis a nyilvánosság előtt nagyon kiforratlan tervek, nem tudni, hogy egyáltalán kik jöhetnek számításba. Ki finanszírozza például ezt az újjáépítést? Nemrég az ENSZ-nek jelent meg egy jelentése, hogy csak a romok eltakarítása az hosszú éveket vesz igénybe.
Az ENSZ említése azért eszembe juttatja, hogy volt például Libanonban is évekig tartó kéksisakos békefenntartó erő. A világszervezet nem tényező ebben a kérdésben? Hogy látod?
Hát, mivel Izrael egyértelműen azt állítja, az az érzése már hosszú évtizedek óta egyébként, nem csak a gázai háború kapcsán, hogy az ENSZ alapvetően Izrael ellenes, ezért nem látom valószínűnek egy csak tisztán ENSZ békefenntartó erőnek a valószínűségét a gázai övezetben, egész egyszerűen ezt Izrael nem fogadná el. Ugye a palesztinokat megsegítő ENSZ ügynökséget is Izrael szeretné terrorszervezetnek nyilvánítani. Ugye kiderült még korábban, jóval hónapokkal ezelőtt, hogy ennek az ügynökségnek több tagja is részt vett az október 7-i támadásban, és általában Izrael azzal vádolja ezt az ügynökséget, hogy segíti a Hamász. És van az ENSZ-el kapcsolatban egy másik rossz tapasztalata Izraelnek, ugye Dél-Libanonban is elben van az izraeli határ mentén egy olyan sáv, ahol ENSZ kéksapkásoknak kellene lenniük, de a Hezbollah egész az izraeli határig húzódott le. Tehát Izrael azt állítja, hogy gyakorlatilag ezek az ENSZ katonák, ezek alkalmatlanok bármiféle békefenntartásra. Úgyhogy ha valamilyen nemzetközi erő felmerül, akkor én azt gondolom, hogy az nem az ENSZ, az nem egy kigisza alatt történne, hanem egy külön nemzetközi ernyő alatt.
Közeledik október 7-e. Mit látsz erre a napra valószínűnek a nyilatkozatokon, a megemlékezéseken kívül, mert hogy volt már olyan fenyegetés, hogy ugye ez csak az első ilyen akció volt, lehet, hogy azóta elhalkultak ezek az üzengetések, de hogy elképzelhető-e, hogy valamilyen nagyon látványos manifest történés, mint ugye évfordulós esemény, az újra feszültséget okoz a térségben?
Én azt gondolom, igen, tehát Izraelben, ha addig nem lesz tűzszüneti megállapodás, és nem hoznak haza túszokat, vagy az összes, vagy egy részüket a túszoknak, beleértve azoknak a földi maradványait is, akik már nem élnek, akkor én azt gondolom, lesz egy nagyobb tüntetés mindenképpen Izraelben. Ugye a Hamász részéről pedig hát azt tartanák igazából eredménynek, ha sikerülne a háborút kiszélesíteni, bevonni a Hezbollahot esetleg iránt, vagy a tuszikat. Eddig nem történt meg, és az elemzők nagy része egyetért azzal, hogy egyébként sem Iránnak, sem a Hezbollahnak nem érdeke jelenleg egy nyílt háború Izraellel szemben. A Hamász ugye viszont lobogtathatja majd azt, hogyha még folyik a háború, hogy Izrael egy év után sem tudta teljes mértékben legyőzni. Hát már bármiféle túlélés jeleit mutatja a szervezet, azt viszont mindenképp a Hamász állíthatja úgy be, hogy
felér egy győzelemmel.
Hogy felér egy győzelemmel, igen.
Keresztes Imre a heti Világgazdaság munkatársa, a közel-keleti térség alapos ismerője volt a mai Tetőterasz vendége. Imre, köszönöm, hogy velünk tartottál, és hát mint eddig megszokhattuk, ugye mindig, ha valami történt, vagy szükségét éreztük egyfajta összegzésnek, akkor a szakértelmedet, tapasztalatodat vettük igénybe. Ezentúl is így lesz, úgyhogy elképzelhető, hogy még az ősszel több ízben is beszélünk erről a témáról. Nem egyébért, de hát látom, hogy Etiópia, Egyiptom és Szudán térségében is már kezd felforrosodni a helyzet.
Köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.